40. fejezet. Jó napot, Mr. Monroe, mondta Danny, és kezet nyújtott. Örülök, hogy újra látom. Én is örülök, Sir Nicholas, felelte Monroe. Remélem, kellemes volt a hazaútja. Nick olyan pontos leírást adott Mr. Monroe-ról, hogy Danny már-már úgy érezte, mintha az ügyvéd régi ismerőse lenne. Igen, köszönöm, mondta. A vonaton volt alkalmam újra elolvasni a levelezésünket, és újra átgondolni az ön javaslatait. Monroe közben leültette Dannyt az asztala melletti kényelmes székbe. Attól tartok, a legutóbbi levelem nem ért oda időben, mondta az ügyvéd. Telefonáltam volna, de hát ugye az nem volt lehetséges, fejezte be helyette a mondatot Danny, akit csak az érdekelt, mi állt a legutóbbi levélben. Attól tartok, nem jó hír, mondta az asztalon dobolva Monroe. Ezt a szokását Nick nem említette. Bírósági idézés érkezett, ugyanis keresetet indított ön ellen, Danny megmarkolta a szék karfáját. Lehet, hogy a ház előtt már várják a rendőrök. A nagybátyja Hugo, folytatta az ügyvéd. Danny jól hallhatóan föllélegzett. Látnom kellett volna, hogy ez következik, mondta most Monroe, ezért magamat hibáztatom a fejlemény miatt. Folytassa már, csúszott ki kis hián Danny száján, Nick viszont nem mondott semmit. A kereset szerint az édesapja a nagybátyjára hagyta a skóciai birtokát meg a londoni házát, ezért ön nem formálhat rájuk jogot. De hát ez képtelenség, mondta Danny. Tökéletesen egyetértek önnel, és engedelmével azt fogom válaszolni, hogy szándékunkban áll erőteljesen védelmezni az álláspontunkat. Danny elfogadta Monroe helyzetértékelését, de tisztában volt vele, hogy Nick óvatosabban reagált volna. És mivel a baj nem jár egyedül, folytatta Monroe, a nagybátyja ügyvédei előálltak egy általuk kompromisszumos javaslatnak nevezett elgondolással. Danny bólintott, de még mindig nem látta elérkezettnek az időt, hogy vélemény nyilvánítson. Amennyiben elfogadná a nagybátyja eredeti ajánlatát, vagyis beleegyezne, hogy mindkét ingatlan Hugo birtokában maradjon, és őt terhelje a jelzálog részletfizetési kötelezettsége is, visszavonják a keresetet. Hugo csak blöfföl, mondta Danny. Ha jól emlékszem, Mr. Monroe, az ön eredeti tanácsa az volt, hogy idézzem bíróság elé a nagybátyámat, és tartsak igényt a kölcsön összegére, amit az apám a két házra vett föl, azaz 2.100.000 fontra. Valóban ezt tanácsoltam, mondta Mr. Monroe. De ha jól emlékszem, Sir Nicholas, ön akkor azt válaszolta, az ügyvéd visszaillesztette az orrára félhold alakú szemüvegét, és kinyitott egy dossziét. Igen, itt van. Pontosan idézem az ön szavait. Ezzel együtt nem szállok szembe apám végakaratával. Akkor így is éreztem, Mr. Monroe, mondta Danny, de azóta megváltoztak a körülmények. Nem hiszem, hogy apám helyeselte volna, hogy Hugo bácsikám keresetet indítson a tulajdon unokaöccse ellen. Egyetértek önnel, mondta Monroe, és nem tudta leplezni a meglepetését. Tehát javasolhatom, Sir Nicholas, hogy kényszerítsük színvallásra a nagybátyát? Hogyan tehetnénk ezt meg? Ellenkeresetet indítunk, felelte Monroe. Megkérjük a bíróságot ítélje meg, hogy az ön édesapjának joga volt-e kölcsönt fölvenni a két ingatlanra anélkül, hogy azt önnel megbeszélte volna. Természetemnél fogva óvatos ember vagyok, Sir Nicholas, de jelen esetben megkockáztatom, hogy a törvény a mi oldalunkon áll. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy ifjú korában olvasta Dickens-től a Puszta ház örököseit. A közelmúltban olvastam a könyvet, mondta Danny. Akkor bizonyára tisztában van az efféle pereskedés kockázataival. Igen, felelte Danny, de élek a gyanúperrel, hogy Hugo bácsi a Jarndyce örökösöktől eltérően hajlandó lesz peren kívül megegyezni. Miből gondolja? Abból, hogy aligha szeretné a Scotchman és az Edinburgh Evening News címlapján látni a fényképét, hiszen bizonyára mindkét újság boldogan emlékeztetné olvasóit arra, hol töltötte az unoka öccse az utóbbi 4 évet. Ez a szempont elkerülte a figyelmemet, mondta Monroe. De ha jobban meggondolom, egyetértek önnel. Az ügyvéd köhintett egyet. Amikor legutóbb találkoztunk, úgy tűnt, ön nincs azon a véleményen, hogy... Amikor legutóbb találkoztunk, más dolgok foglalkoztattak Mr. Munro, így képtelen voltam teljes mértékben fölfogni a szavai jelentőségét. Azóta viszont volt időm gondolkodni a tanácsán, és Danny ezeket a mondatokat újra, meg újra elpróbálta a cellájában, ahol a nagy eljátszotta Mr. Munro szerepét. Így igaz, mondta Munro, levette a szemüvegét, és fürkész tekintettel nézett az ügyfelére. Akkor engedelmével fölveszem a kesztyűt, de figyelmeztetnem kell, hogy nem biztos, hogy ez az ügy gyorsan megoldódik. Mennyi időt vehet igénybe? Kérdezte Danny. Lehet, hogy csak egy év múlva, vagy annál is több idő elteltével kerül bíróság elé. Az problémát jelenthet, mondta Danny. Nem vagyok biztos benne, hogy van-e a Katz banknál vezetett számlámon annyi pénz, hogy nyilván tájékoztatni fog az anyagi helyzetéről, ha fölvette a kapcsolatot a bankjával. Természetesen, mondta Danny. Mr. Munro megint köhintett egyet. Van még egy-két dolog, amit érzésem szerint meg kellene beszélnünk, Sir Nicholas. Danny bólintott, mire Munro ismét föltette a féloldalakú szemüvegét, és az asztalán heverő papírok között kutatott. Ön a börtönben nemrég készített egy végrendeletet, mondta Munro, és előhúzott a kupac aljáról egy dokumentumot. Kérem, idézze fel a részleteket, mondta Danny. A börtön vonalas papírján fölismerte Nick ismerős kézírását. A vagyona nagy részét egy bizonyos Daniel Cartwright-a hagyta. Istenem. A reakciójából következtethetek arra, hogy át akarja gondolni az álláspontját, Sir Nicholas? Nem, felelte Danny, miután gyorsan fölocsódott a sokból, csak arról van szó, hogy ez a Danny Cartwright nemrég meghalt. Akkor készítenie kell majd egy új végrendeletet, de hogy őszinte legyek, pillanatnyilag vannak ennél sokkal sürgetőbb ügyeink is. Például van egy kulcs, amelyre a nagybátyja a jelek szerint minden áron rá akarja tenni a kezét. Egy kulcs? Igen, mondta Mr. Munro. Hajlandónak mutatkozik felajánlani önnek 1000 fontot egy ezüst láncért meg egy kulcsért, amelynek hite szerint az ön birtokában vannak. A nagybátya tisztában van azzal, hogy a tárgyak pénzbeni értéke igen csekély, de szeretné, ha a családban maradnának. Ott is fognak maradni, felelte Danny. Nem tudom, megkérdezhetem-e bizalmasan öntől, Mr. Munro, hogy van-e fogalma arról, mit nyit ez a kulcs? Nem tudom, vallotta be az ügyvéd. Ebben a témában nem avatott bizalmában a nagyapja. Annyit azonban bátorkodom megjegyezni, hogy ha a nagybátya ennyire meg akarja szerezni azt a kulcsot, akkor bízvást feltételezhetjük, hogy a kulccsal nyitható helyiség 1000 fontnál jóval nagyobb értéket rejt. Így igaz, utánozta Mr. Munro Danny. Mit válaszoljak a nagybátyja ajánlatára? Kérdezte Munro. Közölje vele, hogy nincs tudomásunk a szóban forgó kulcs létezéséről. Ahogy parancsolja, Sir Nicholas, de nincs kétségem affelől, hogy a nagybátyja nem hagyja majd magát ilyen könnyen lerázni, és magasabb árat fog ajánlani. A válaszom ugyanaz lesz, akármennyit kínál, jelentette ki határozottan Danny. Úgy legyen, mondta Munro. Megkérdezhetem, hogy szándékában áll-e Skóciában letelepedni? Nem, Mr. Munro, rövidesen visszamegyek Londonba, hogy rendezzem a pénzügyeimet, de biztosíthatom, hogy tartani fogom önnel a kapcsolatot. Akkor szüksége lesz a londoni rezidenciája kulcsaira, mondta Mr. Munro, amelyeket az édesapja halála óta én őrzök. Azzal az ügyvéd fölállt, és a szoba sarkában lévő hatalmas széfhez lépett, beütötte a kódot és kinyitotta a nehéz ajtót, amely iratokkal megpakolt polcokat rejtett. Munro levett a legfelső polcról 2 borítékot. A birtokomban van a londoni házának és a skóciai birtokának a kulcsa is, Sir Nicholas. Magához óhajtja venni mindkettőt? Nem, köszönöm, felelte Danny. Egyelőre csak a londoni otthonom kulcsaira van szükségem. Lekötelezne, ha a birtok kulcsait egy ideig még magánál tartaná. Végső soron nem lehetek egyszerre 2 helyen. Így igaz, mondta Mr. Munro, és átnyújtotta az egyik vaskos borítékot. Köszönöm, mondta Danny. Ön sok éven át hűségesen szolgálta a családunkat. Mr. Munro elmosolyodott. A nagyapám... Áh, sóhajtott fel Munro. Danny arra gondolt, hogy talán túl messzire ment. Bocsásson meg, hogy félbeszakítom, folytatta az ügyvéd, de most hogy a nagyapját említette, eszembe jutott, hogy van még valami, amit a figyelmébe kell ajánlanom. Azzal visszament a széfhez, kotorászott benne egy keveset, majd előhúzott egy kis borítékot. Itt van, mondta diadalmas arccal. A nagyapja megkért, hogy ezt személyesen adjam át önnek, de csak az édesapja halála után. Már a múltkori találkozónk alkalmával teljesítenem kellett volna a kívánságát, de a sok korlátozó intézkedés miatt, bevallom, teljesen kiment a fejemből. Az ügyvéd átnyújtotta a borítékot Dannynek, aki belenézett, de nem talált semmit. Önnek ez jelent valamit? Kérdezte. Nem, vallotta be Mr. Monroe, talán a borítékon látható név és cím bírhat bizonyos jelentőséggel. Danny megnézte a címzést, Baron de Coubertin, 25, Rue de la Croix Rouge, Genève, La Suisse. Szó nélkül betette a borítékot a belső zsebébe. Mr. Monroe felállt, remélem, Sir Nicholas, hogy rövidesen újra látjuk Skóciában, addig is nyugodtan hívjon föl, ha a segítségemre van szüksége. Nem tudom, hogyan hálálhatnám meg a kedvességét, mondta Danny. Biztos vagyok benne, hogy miután elrendeztük a Hugo bácsikája által okozott problémát, bőségesen kárpótolva leszek a szolgálataimért, mondta fanyar mosolyal az ügyvéd, majd kikísérte Sir Nicholas-t az ajtóig, szívélyesen kezet rázott vele, és elbúcsúzott tőle. A nagy léptekkel a szálloda felé haladó ügyfelét figyelve, Mr. Monroe önkéntelenül arra gondolt, mennyire hasonlít a nagyapjára Sir Nicholas. Abban viszont nem volt biztos, hogy az adott körülmények között bölcs dolog-e a Cameron felföldi ezred nyakkendőjét viselnie. Hogy mit csinált? Üvöltött a telefonba Hugo. Ellenkeresetet nyújtott be ön ellen. Magának követeli a 2 100 000 fontot, amit ön a két ingatlanra hitelként fölvett. Emögött csak Fraser Monroe állhat, mondta Hugo. Nicknek nincs annyi vér a pucájában, hogy szembeszálljon az apja akaratával. Most mit csináljunk? Elismerjük az ellenkeresetet, és megmondjuk nekik, hogy a bíróságon találkozunk. De hát azt nem tehetjük, tiltakozott Hugo. Maga mondta mindig, hogy ha ez az ügy a bíróság elé kerül, veszítünk, és a sajtónak nagy napja lesz. Ez igaz, de soha nem fog a bíróság elé kerülni. Miért ilyen biztos benne? Azért, mert gondom lesz rá, hogy legalább néhány évig elhúzódjon az ügy, és az unoka öccse addigra rég kifogy a pénzből, ne feledje. Pontosan tudjuk, mennyi van a bankszámláján. Csak várjon türelemmel, amíg kivéreztetem. És a kulcs? Monroe azt állítja, hogy nem tud semmiféle kulcsról. Ajánljon föl nekik pénzt, mondta Hugo. Ha Nick rájön, mit nyit az a kulcs, ő véreztet ki engem. 41. fejezet. A London felé tartó vonaton Danny alaposabban is szemügyre vette a borítékot, amelyet Nick nagyapja úgy hagyott az unokájára, hogy a fia ne tudjon róla. De vajon miért? A bélyegre összpontosította a figyelmét. Az 5 frankos francia bélyeg az olimpiai játékok 5 karikás emblémáját ábrázolta. A borítékon 1896-os párizsi posta bélyegző volt. Danny Nick naplójából tudta, hogy a barátja, nagyapja, Sir Alexander Moncrief lelkes bélyeggyűjtő volt, tehát elképzelhető, hogy a bélyeg ritka és értékes. Arról azonban fogalma sem volt, hogy kihez fordulhatna ezügyben tanácsért. Nehezére esett elhinni, hogy a címzésnek bármiféle jelentősége lehet. Baron de Coubertin, 25, Rue de la Croix Rouge, Genève, La Suisse. A báró nyilván rég meghalt. A King's Cross pályaudvarról Danny elmetrózott South Kensingtonba, amely nem tartozott London azon részei közé, ahol otthon érezte magát. A pályaudvari kioszkban vásárolt London térkép segítségével elindult az Old Brompton Roadon a The Boltons irányába. Nick bőröngye percről percre nehezebb lett, Danny mégsem érezte úgy, hogy gyorsan apadó tartalékai taxira kellene pazarolnia. Végre megtalálta a The Boltons utcát, és megállt a 12-es számú ház előtt. El sem hitte, hogy itt csak egy család lakott, hiszen a dupla garázs önmagában is nagyobb volt, mint az ő házuk Bauban. Kinyitotta a nyikorgó vaskaput, és besétált a gaztól fölvert, hosszú gyalogúton. Megnyomta a csengőt. Nem is tudta pontosan miért tette ezt, talán csak azért, mert nem akarta a zárba illeszteni a kulcsot, amíg meg nem győződött róla, hogy üres a ház. Nem nyitott ajtót senki. A kulcsot csak többszöri próbálkozás után sikerült elfordítani a zárban. Miután nagy nehezen bejutott, fölkapcsolta az előszobában a villanyt. A ház belső tere pontosan úgy nézett ki, ahogy Nick a naplójában leírta. Kifakult, vastag zöld szőnyeg, kifakult, piros mintás tapéta, plafontól, padlóig érő, moly ette, antik csipkefüggönyök. A falakon nem lógtak képek, csak egy-egy kevésbé kifakult négyzet, illetve téglalap alakú folt jelezte a festmények egykori helyét. Dannynek nem igen volt kétsége afelől, hogy ki vitte el őket, és kinek az otthonát díszítik most. Lassan bejárta a szobákat, próbált tájékozódni. A ház sokkal inkább beillett volna múzeumnak, mint otthonnak. Miután bebarangolta a földszintet, fölment a lépcsőn, majd tovább haladt az emeleti folyosón, és belépett a hatalmas, kétszemélyes hálószobába. A ruhás szekrényben egy sor sötét öltöny lógott, amelyeket akár egy történelmi dráma előadásához is kibérelhettek volna kórhű öltözetnek. Voltak ezen kívül kihajtott sarkú kemény galléros ingek, a szekrény aljában pedig nehéz, fekete bakancsok sorakoztak. Danny valószínűsítette, hogy ez lehetett Nick nagyapjának a szobája, az apja pedig láthatóan inkább Skóciában szeretett időzni. Sir Alexander halála után Hugo bácsi nyilván elvitte a képeket és minden mozdíthatót, majd kihasználva, hogy Nick börtönben van, rábeszélte az apját, hogy vegyen föl a házra 1 millió fontos jelzálog kölcsönt. Danny kezdte úgy érezni, hogy először Hugóval kell dűlőre jutnia, és csak utána összpontosíthatja figyelmét a muskétásokra. Miután szemügyre vette az összes hálószobát, 7 volt belőlük, kiválasztott egy kisebbet, hogy ott töltse az első éjszakát. A ruhásszekrény és a komód tartalmából ítélve megállapította, hogy ez lehetett Nick régi szobája. A fogason lógó öltönyök, a fiókokat dugig megtöltő ingek és a sorba rakott cipők ugyanis tökéletesen ráillettek, és egy ideje javarészét egyenruhában töltő katona ruhatárának tűntek. Látszott, hogy gazdájukat vajmi kevésbé érdekli a divat. Danny miután kicsomagolt, fölmerészkedett az emeletre is. Talált egy gyerekszobát, amelyben úgy tűnt, soha nem aludt senki. Mellette pedig egy másikat tele játékokkal, amelyekkel szintén nem játszott még senki. Bethre és Christyre terelődtek a gondolatai. Kinézett a gyerekszoba ablakán a hatalmas kertre, és a szürkületi félhomályban is jól látta, hogy az évek óta elhanyagolt pázsitot benőtte a gaz. Visszament Nick szobájába, levetkőzött, és engedett magának fürdővizet. Beült a kádba, és gondolataiba merülve ki sem szállt onnan, amíg el nem hűlt a víz. Megtörölközött, majd úgy döntött, nem veszi föl Nick sejem pizsamáját. Ruhátlanul bújt ágyba, és perceken belül mély álomba merült. Az itteni matrac már sokkal inkább hasonlított ahhoz a keményhez, amit a börtönben megszokott. Danny másnap reggel kiugrott az ágyból, fölhúzta a nadrágját, magára vette az ajtón lógó sejemköntöst, és a konyha keresésére indult. A kis, szőnyegtelen lépcsőn sötét alaksorba jutott, itt volt a méregdrága, sugárzó hővel működő, méretes, aga tűzhellyel felszerelt hatalmas konyha. A polcokon rejtélyes tartalmú üvegek sorakoztak, Danny jót mulatott a falra erősített csengőkön, amelyek fölé oda volt írva, hogy szalon, nagy hálószoba, dolgozószoba, gyerekszoba, illetve bejárati ajtó. Keresett valami ennivalót, de semmit sem talált, aminek ne járt volna le a szavatosság ideje már évekkel ezelőtt. Most döbbent rá, honnan jön az egész házat belengő szag. Ha Nick bankszámláján van valamennyi pénz, először is föl kell fogadnia egy takarítónőt. Kinyitotta az egyik hatalmas ablakot, hogy hosszú idő után friss levegő áramoljon a helyiségbe. Miután reggeliznie nem sikerült, visszament a hálószobába, hogy felöltözzön. Igyekezett Nick ruhatárának legkevésbé konzervatív darabjait összeválogatni, de így is úgy nézett ki, mint a gárda ezred szabadságolt századosa. A téren a templom nagy órája elütötte a 8-at. Danny az akója zsebébe tette a tárcáját, majd még egyszer megvizsgálta a Nick nagyapjától maradt borítékot, és úgy döntött, csak is a bélyek képviselhet értéket. leült az ablak alatti íróasztalhoz, és kiállított Nicholas Moncrief nevére egy 500 fontos csekket. Vajon van egyáltalán 500 font azon a számlán? Ezt csak egyféleképpen derítheti ki. Pár perc múlva behúzta maga mögött a ház ajtaját, és ezúttal a kulcsot sem hagyta bent. Az utca végén jobbra fordult, és elindult a South Kensington metróállomás felé. Csak az újságosnál állt meg, hogy vegyen egy Times-t. Az üzletből kilépve egy különböző szolgáltatásokat kínáló hirdető táblára lett figyelmes. Masszázs, Szilvia házhoz jön 100 font. Csak kétszer használt fűnyíró eladó 250 font. Ha biztosan tudta volna, hogy Nick bankszámláján van 250 font, talán meg is veszi. Takarítás óránként 5 font, referencia van. Hívja Mrs. Murphy-t. Danny arra gondolt, hogy vajon van-e Mrs. Murphy-nek vagy 1000 szabad órája. Fölírta a megadott mobil számot, és ettől eszébe jutott, hogy a bevásárló listájára is föl kell írnia még valamit. De a beszerzésével várnia kell, amíg ki nem derül, mennyi pénz van Nick számláján. Mire leszállt a metróról a Charing Cross-nál, kétféle akciótervet is kidolgozott. Az egyiket arra az esetre, ha a Katz Bank fiók vezetője jól ismeri Sir Nicholas-t, a másikat pedig arra az esetre, ha soha nem látta. A Stranden keresni kezdte a bankot, Nick csekkfüzetének szürke borítóján csak ennyi állt, Katz and Co. The Strand, London. Nyilván túl előkelő pénzintézet ahhoz, hogy házszámot is megadjon. Hamarosan meg is látta az utca túloldalán a hatalmas, bronz színű épületet, meg a Katz felirat fölött diszkréten megjelenő két koronát. Az autók közt szalalomozva átment a túloldalra. Belépett a forgóajton, és próbált eligazodni az épületben. Mozgó lépcső vitte fel az óriási üvegtetős ügyfélszolgálati terembe, ahol faltól falig ért a pult. Fekete szalonkabátos bankpénztárosok szolgálták ki az ügyfeleket. Danny kiválasztott magának egy fiatalembert, aki úgy nézett ki, mintha csak nemrég kezdett volna borotválkozni. Odalépett az ablakhoz. Pénzt szeretnék fölvenni a számlámról, mondta. Mennyire lenne szüksége, uram? Kérdezte a fiú. 500 fontra, felelte Danny, és átadta neki a csekket, amit reggel állított ki. A bankpénztáros ellenőrizte a számítógépben a nevet és a számlaszámot, majd némi habozás után megszólalt. Megkérhetném, hogy várjon egy percet, Sir Nicholas. Danny agyalázassan dolgozott, lehet, hogy Nick túllépte a hitelkeretét? Vagy megszüntették a számláját? Esetleg nem kell nekik börtönviselt ügyfél? Kis idő múlva megjelent egy idősebb férfi, és szívélyesen rámosolygott. Nick vajon ismerte ezt az embert? Sir Nicholas? Kérdezte a férfi. Igen, felelte Danny. Az egyik kérdésére már is választ kapott. Watson vagyok, az igazgató. Kezet nyújtott. Örülök, hogy ennyi idő után újra látom. Kezet ráztak, majd a bankár azt kérdezte. Esetleg válthatnánk néhány szót az irodámban? Természetesen, Mr. Watson, felelte Danny, és igyekezett magabiztosnak látszani. Átvágtak a termen, majd beléptek egy ajtón, amely kis fa burkolatú irodába vezetett. Az iroda falát egyetlen olajfestmény díszítette, amelyen hosszú, fekete szalonkabátos úriember ült az íróasztala mögött. A portré alatt a következő felirat volt olvasható, John Campbell, az alapító, 1692. Mr. Watson meg sem várta, hogy Danny leüljön, már is belevágott a mondókájába. Ő, mint látom, az utóbbi 4 évben nem vett föl pénzt a számlájáról, Sir Nicholas, mondta a számítógépe gépernyőjére meredve. Így van, felelte Danny. Talán külföldön tartózkodott? Nem, de a jövőben rendszeresebben fogom igénybe venni a szolgáltatásaikat, már amennyiben gondosan kezelték a számlámat a távollétem alatt. Remélem, hogy így fogja látni Sir Nicholas, felelt az igazgató. A folyó számláján lévő összegre évi 3% kamatot fizettünk ki. Danny ezt nem igazán hitte el, de csak annyit kérdezett is. Mennyi pénz van jelenleg a folyószámlámon? Mr. Watson a képernyőre pillantott, 7212 font. Danny megkönnyebbülten fölsóhajtott, majd azt kérdezte. Van önöknél bármilyen más számla, dokumentum vagy értéktárgy az én nevemre? Az igazgató meglepetten nézett rá. Csak azért kérdezem, mert az édesapám nemrég meghalt, magyarázta Danny. Az igazgató bólintott. Már is megnézem, uram, mondta, majd lenyomott néhány billentyűt, végül megrázta a fejét. Úgy látom, az édesapja számláját 2 hónapja megszüntették, és a pénze átkerült az Edinburghi Clydesdale bankba. Hát igen, mondta Danny. Hugo bácsikám. Valóban, Hugo Moncrief volt megjelölve a haszonélvezőnek, erősítette meg az igazgató. Ahogy azt gondoltam, jegyezte meg Danny. Tehetek még valamit önért, Sir Nicholas? Igen, szükségem lesz egy hitelkártyára. Természetesen, mondta Watson. Ha kitölti ezt a nyomtatványt, tolt elé egy kérdőívet, néhány napon belül küldünk egyet a címére. Danny előkotorta emlékezetéből Nick születési helyét, idejét, meg a második keresztnevét. A foglalkozás és az éves jövedelem rovatba viszont nem tudott mit írni. Van még valami, szólalt meg, miután kitöltötte a nyomtatványt. Van esetleg ötlete, hogy hol tudnám ezt fölértékeltetni? Azzal elővette a belső zsebéből a kis borítékot, és Watson elé csúsztatta. A bankár alaposan szemügyre vette. A Stanley Gibbonsnál, felelte habozás nélkül, piacvezetők ebben az üzletágban, és nemzetközi viszonylatban is jó nevük van. Hol találom a céget? Van egy üzletük az utcában, javaslom, hogy Mr. Prendergastot keresse. Szerencsém van, hogy ön ilyen jól informált, mondta nyanakóan Danny. A Stanley Gibbons már csaknem 150 éve az ügyfelünk, hangzott a felelet. Danny 500 fonttal a gazdagabban sétált ki a bankból, a Stanley Gibbons keresésére indult, és útközben talált egy mobiltelefonüzletet is. Így kipipálhatott egy újabb tételt a beszerzendő dolgok listáján. Kiválasztotta a legújabb modellt, majd megkérdezte az ifjú eladótól, merre van a Stanley Gibbons értékbecslő cég. Tőlünk 50 méterre baloldalt, felelte a fiú. Danny folytatta az útját, és hamarosan meg is pillantotta egy ajtó fölött a cég emblémáját. Magas, vékony férfi hajolt a pult mögé, egy katalógus lapozgatott. Amikor meglátta Dannyt, azonnal fölegyenesedett. Mr. Prendergast? Kérdezte Danny. Igen, felelte a férfi, miben lehetek a szolgálatára. Danny a pultra tette a borítékot. Föl szeretném értékeltetni, és Mr. Watson a Katz banknál azt javasolta, hogy önhöz forduljak. Megteszek minden tőlem telhetőt, mondta Mr. Prendergast, és elővett a pult alól egy nagyítót. Tanulmányozta egy kis ideig a borítékot, mielőtt véleményt mondott volna. Első kiadású 5 frankos bélyeg, amelyet a modern kori olimpiai játékok kezdetének emlékére bocsátottak ki. Maga a bélyeg nem képvisel jelentős értéket, mindössze pár száz fontot ér, van viszont 2 másik tényező, ami növelheti a jelentőségét. S mi lenne ez a 2 tényező, kérdezte Danny. Az egyik az, hogy a posta bélyegző kelte 1896. április 6-a. És az miért fontos, Danny igyekezett leplezni türelmetlenségét. Ezen a napon tartották az első modern kori olimpia nyitó ünnepségét. És a másik tényező, sürgette Danny. A másik tényező a címzett személye, mondta Prendergast, és látszott, hogy megvan elégedve magával. Baron de Coubertin, fújta kívülről Danny. Pontosan, mondta Prendergast. Coubertin báró a modern kori olimpiai mozgalom alapítója. Ezért lehet érdekes az ön birtokában lévő boríték a gyűjtők számára. És föl tudná becsülni az értékét? Kérdezte Danny. Az nem egyszerű, uram, mivel egyedi darabról van szó, de föl tudok ajánlani érte 2000 fontot. Köszönöm, de ezt még át kell gondolnom, felelte Danny, és az ajtó felé fordult. 2200, szólt utána Prendergast, Danny csöndben becsukta maga mögött az ajtót.